Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai ünnepnapra, húsvét vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első verstől a 8. a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú öl jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ismerős a szólás mindannyiunk számára, amíg élünk, remélünk. Életünk mindennapjaihoz hozzátartozik az, hogy tervezzük a holnapot. És aki nem tervezi a holnapot meg a holnap utánt, nincsenek rövid távú meg közepes tervei, annak már a mai nap is nyomorúság, mert céltalanság, tartalmatlanság szorongatja az ő lelkét. Igen nagy a nyomorúsága az ember léleknek, amikor a jövőt vagy borúsan látja, vagy egyáltalán nem látja. És amikor ezt személyesen kell átérezni, akkor különösképpen is nehéz nem csak, hogy a holnapra vagy a holnap utánra gondolni, hanem a következő pillanatra is. Amikor veszteséget kell átélni, mert egy szeretett személy meghalt a környezetünkben. Egy német szólás azt mondja, wenn das Kind stirbt, stirbt die Zukunft. Ha meghal a gyermek, akkor vele együtt hal a jövő is. Talán nem illik, legalábbis a prédikálás tudománya, a homiletika azt mondja, nem illik a lelkésznek, különösen nem nagy ünnepek tájékán, vagy éppen nagy ünnepen a világot egy kicsit besároznia, hogy fényeskedjék az evangélium. Nem is ezt akarom tenni, hanem egyszerűen csak tényként akarom közölni, hogy ez a világ, különösen a mi világunk, a keresztény világunk pusztul. Az elmúlt esztendőben közel 50 ezer abortusz történt csak itt, ebben az országban. 50 ezer gyermek. 50 ezer gyermek hiányát kell megélnie azoknak, akik ott az abortusz vonzás körzetében voltak, és nem csak a gyermek a szenvedő, hanem mindenki, aki ebben részt vesz, akaratlanul is. Haldoklik nemzetünk. Így biológiailag nézve is. De még nagyobb nyomorúság, hogy lelkileg is haldoklunk. Tessék megnézni, hogy milyen kultúra van most ebben a világban. Fröccsentett műanyagok és lakkozott bádogok hamis bálványimádata. Mert hogy ilyen ez a világ, az egyisten imádata háttérbe szorult, és helyette valami egészen más lépett be a hétköznapokba is. Egy másik, egy 80-as évek végén, de különösképpen a 90-es évek elején mindenhol szárnyra kapott mondat így hangzik: Your body is your message. A tested az üzeneted. Hadd mondjam, néhány hete beszélgettem egy fiúval. Nálam egy fejjel alacsonyabb fiú volt, és azt mondta, 17 kilót fogyott, és nem tud aludni. És oda lettek az izmai. Aztán próbáltam nagyon indirekt módon elmondani azt, hogy nem biztos, hogy ez volt a testépítésnek a helyes útja. És aztán még azt is bátorkodtam mondani, hogy örüljön, hogy ennyivel megúszta, hogy nehezen alszik. Rosszak az álmai. Mi ez, ha nem a halál kultúrája? Piercingek köszönnek vissza ránk, testékszerek mondják, hogy jobban elfogadható legyen a társadalomban, vagy akár csak gondoljunk a tetoválás nagy kultuszára. És ha már a kultusz szót említem, akkor meg kell jegyezni, hogy úgy a testékszerek, mint a tetoválás, annak mindig volt egy vallásos vonzata is. Vagy legalábbis valamilyen társadalomszociológiai. Gagyi csillogás jellemzi a világunkat. Plazma tévéken x milliárd színárnyalatban csillog a gagyi, az értéktelen. Professzionális külsőben a tartalmatlanság. Hiába a csúcstechnológia, a mobiltelefon, a fax, meg a körülöttünk röpködő műholdak, minden lelassul. Az egész világ vérkeringése lelassul. És lerakódik ebben a vérkeringésben a piszok és a szemét. Nem csodálkozom azon, hogy fiatalok fülükbe keresztet tesznek, meg mindenféle testékszereket mindenhová. Hát persze, hogy bennük vágy van a tisztaságra, a szépségre, a tartalomra. Hát a fiatalok voltak azok, akik mindig a barikádokra mentek. Ők azok, akikben különösen is ott van a készség, hogy valami újat, valami szépet, valami jobbat tegyenek, mint amit az elődök tenni tudtak. De megcsömörlöttek éppen a halál kultusza miatt. Úgyhogy mondhatjuk együtt ezekkel az asszonyokkal, ki hengeríti el a követ? Mert ez itt a kérdés. A lelkünket, életünket nyomasztó nagy követ ki hengeríti el? Vitatkoznak ezen tudósok, és bevallják, hogy nincs megoldásuk. Húsvét evangéliuma az, hogy a kő el van hengerítve. Húsvét evangéliuma az, hogy van megoldás. Húsvét evangéliuma az, hogy nem kell nekünk most már minden erőnket összeszedni, és gondolkodni, és törni a fejünket azon, hogy mi lenne a megoldás. Van megoldás. 2000 éve itt van a megoldás. Ez a megoldás pedig a Krisztus. Persze nem lehet varázsszóként használni ezt a szót, hogy a Krisztus, vagyis a Messiás, vagyis a hatalommal felkent. Hiszen ha azt mondjuk, hogy Krisztus, és nem tudja senki, hogy ennek milyen összefüggése van az egész életben, akkor az ég adta világon semmit nem jelent ez a szó. Tessék megnézni, hány kisegyházhoz tartozó ember hajtogatja egyfajta papagáj szólamként, hogy Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. A másik embernek semmit nem jelent ez a két szó. Az ég adta világon semmit. Mert hogy a Jézus Krisztus fogalom az valami egészen mást takar. És ezt meg kell tanulni, hogy mi van mögötte. Mögötte van az élet szentsége, a másikat fölemelni akarás. Nem egyszerűen csak tolerancia, hogy elfogadom a másikat úgy, ahogy van. Éppen ellenkezőleg, hogyha a másik nem építi a közös kultúrát, hanem rombolja, akkor megpróbálom fölemelni őt. És ez az úgynevezett agapé. Jézus Krisztusnak az agapé szeretete, vagyis az önfeláldozásra kész szeretet. Nem phileo, vagyis nem egyszerűen kedvelés. Ha csak azért szegődik mellém életutamra egy társ, mert kedvel, akkor ott nagyon hamar konfliktusok kerekednek. Nekem szövetséges társra van szükségem. Olyanra, aki tudja azt, hogy ebben a világban mi az érték. Mert hogyha csak kedveljük egymást, és a gyerekeinket is csak kedveljük, akkor a jövő haldoklik. Nem kedvelni kell, áldozatot kell hozni, önfeláldozásra kész szeretetet kell tanúsítani férnek a felesége iránt, és feleségnek a férje iránt. És nem különben a gyermekek felé, és nem csak arról van szó, hogy a gyermeknek tisztelni kell az atyát és az anyját, hanem ahogy az írás mondja, ti atyák, pedig ne ingereljétek a ti gyermekeiteket. Tessék megnézni, hogy ebben a mai világban hogyan nem tudnak együtt élni a generációk. Miért? Azért, mert nem tud bölcs lenni sem fiatal, sem idősebb. Húsvét üzenete tehát az, hogy a kő el van hengerítve. A kő, ami nyomaszt minket. De tegyük fel a kérdést, hogy mi az, ami valójában nyomasztja a mi életünket? Mi az, ami nekünk igazán nagy lelkiismereti teher? A gyónásban, ha részt veszünk az úrvacsorában, akkor a gyónási kérdésekben ott van az, hogy bizony mi elkövettünk sok-sok minden rosszat. És ahogy megvalljuk, a rossz nem csak a rossznak a megcselekvése, hanem a jónak az elmulasztása is. Hányszor mulasztottunk el jót? Úgyhogy nem dicsekedhet egy test sem Isten előtt, mert elmulasztottuk a jót. Tehettük volna, de nem tettük. Szólhattunk volna, és nem szóltunk. Hallgatnunk kellett volna, és nagyokat mondtunk. A kérdés, hogy mi is nyomasztja mi lelkünket, lehet banális és egyszerű, és lehet jól megfogalmazott. Ha azt mondom, hogy a mindennapjaink nyomasztanak minket, akkor bizony ebben nagy az igazság. Mert hogy úgy kellene élnünk a mát, hogy reméljük, a holnap jobb lesz, mint a ma volt, és hogy érdemes küzdeni a szépért, a jóért, a tartalmasért. Nem pedig úgy neki menni a holnapnak, hogy nem sikerült ez a szüleimnek se, nekem se sikerül, meg gyaníthatóan az unokáimnak se fog sikerülni. A kérdés az, hogy ki hengeríti el a követ. A válasz pedig így hangzik, a kő el van hengerítve. Titokzatos. De mégis megélhető valóság, a kő el van hengerítve. De nem nekünk kell ezt elhengeríteni. Nagyon szép, és nagyon jó, és nagyon becsülendő, amikor megpróbáljuk a másik embert segíteni. Tessék megnézni, hogy egyetemeken is a pszichológiai oktatás most egy sikerirányzat, mindenki pszichológiát tanul, és ez nagyon jó. Szerintem azért tanulnak pszichológiát, mert érzik, hogy az embernek a lelke el van hanyagolva. De önmagában a pszichológia bármennyire is tud segíteni, nem tud megoldást adni. Mert a végső kérdést nem a pszichológusnak kell megadni, hanem nekem. Nekem, és talán ott a belső szobámban, amikor el tudok vonatkoztatni mindentől, és csak az Istenre tudok figyelni, és akkor megadom a választ. Mert hogy én fogalmazom meg a kérdést, a kérdésben benne van a válasz is. Mindez azért, mert az egész coram Deo, Isten előtt történik. Ez az Isten szent lelkének az óriási nagy munkája, amikor megtisztítja ez a tusakodás a mi életünket. És ha valaki úgy pszichológus, hogy közben nem próbálja legalább felvillantani egy pillanatra ennek a lehetőségét a lélek számára, akkor a lélek nagyon keservesen kínlódik. A kérdés, mitől értékes az én hétköznapom, itt találhatjuk meg rá a választ, a húsvétban. Mert hogy életünk telve van mindenféle titokzatossággal. Mit tudunk a születésről? Mit tudunk a halálról? Ha jól belegondolunk, nem sokat. És ami a legfontosabb az életben, azt igazából csak elfogadni tudjuk. Mert az Isten ajándéka az. Isten ajándéka, onnan fölülről jövő adomány, hogy megélhetjük az Isten képűségünket, törekedhetünk arra, hogy villanjon a mi életünkben lehetőleg minél sűrűbben az Isten szeretetének fénye, és ajándék az, ha gyermekünk is arra az útra lép, amin mi menetelünk. Mert hogy omnia est gratia, minden kegyelem. És hogyha megpróbálja a szülő alázatosan, szintén coram Deo, azaz Isten előtt élni az életét, akkor szimpatikus lesz annak a gyermeknek az Isten követése. Ha nem, ha csak zavarja a gyereket a templomba, ha fölösleges nyűgnek érzi, vagy időnként valami olyan plusznak, amire szüksége van az embernek, most akkor a hétköznapoknak az értéke valahogy elvész, szertefoszlik. Mert a hétköznapok attól értékesek, hogy felfedezzük benne a hétköznapok csodáját, a misztériumot, a titkot. Tessék megnézni, amikor családban, rokonságban veszteséget kell átélni. Amikor ott állunk, ott állok én, és ott állnak a gyászolók is a koporsó vagy az urna mellett. És akkor talán annak a negyed órának, fél órának, másfél órának néhány pillanatában, vagy a pillanat tört részében valami megmozdul az emberekben, és fölteszik a kérdést. Hát ennyi az egész? Mi az élet értelme? Miért vagyok? Miért küldettem ebbe a világba? És ha kizárjuk a titkot a mi életünkből, akkor a mi hétköznapjaink tulajdonképpen csak munkanapok lesznek. És nem tudjuk megtenni azt, amit a régiek megtettek, hogy mielőtt az első kapavágás megtörtént volna, azért felsóhajtottak és azt mondták, hogy hát akkor az Úristen nevében kezdjük el. És az ő nevében folytatták, és az ő nevében fejezték be. Mert hogy a misztérium, a titok ott volt a hétköznapokban is. És ha nincs ott a titokzatosság, akkor nem ér semmit a hétköznap. Tessék megnézni. Ha a szerelem nem más, csak szexualitás, akkor nincs benne ott a titok. A lélek, a két lélek egymásra találásának óriási nagy csodája. A hétköznapok értéke tehát maga az Isten. Az Isten, aki történik bennünk, általunk, közöttünk. Hangzik az Isten dicsőítésében, az énekben, a dalban. Ott van tökéletessége a teremtett világban, amit mi elcsúfítunk, elrondítunk, vagy éppen teljesen tönkreteszünk. Ott van a matematikában, a törvényben. Mindenütt ott van az Isten. A teremtett világ csodáiban, a történelem folyásában, és lelkiismeretünkben. Nem akar sokat az ember, csak annyit, hogy tiszteljék. Hát akkor tisztelnek minket ebben a világban, hogyha az Isten képűség kirajzolódik a mi életünkben. Persze, hogy sok a tévedésünk, persze, hogy sok a mulasztásunk, de az Isten megteheti azt, hogyha mi rossz helyre voksolunk, és azt kiabáljuk, hogy Barabás, akkor is Jézus feltámad, mert hogy a rosszból is elő tud hozni jót az Isten. Tessék megnézni a gondviselés himnuszait Józsefnél. Láthatjuk azt, hogy Józsefet megsegítette az Isten. És nincs olyan nyomorult, nincs olyan reménytelen helyzet, nincs olyan sötét, mély lelki gödör, amiből ne lenne kiút az Istennel együtt. Immanuel, azaz velünk az Isten. És ha valamit akarunk adni a gyermekeinknek, akkor ezt kell, hogy továbbadjuk. Immanuel, azaz velünk az Isten. Hogy ennek aztán milyen a formája, az már mindannyiunk családi életén múlik. Mert lehet, hogy idegen számunkra egy spanyol vérmisztikával teli katolicizmus, és talán szimpatikusabb egy német protestáns elképzelés, de vannak még más elképzelések is az Istenről. Vagyok, aki vagyok. És ezt tudjuk, hogy így fordítható, vagyok, aki voltam, vagyok, aki vagyok, vagyok, aki leszek. És ezt úgy fogalmazzák a zsidók, hogy Jahve, Jahve Isten. Mert ezzel ki akarják fejezni, hogy az Istenre nincsen szó. Azt, hogy azt mondjuk ezt a szót, hogy Isten, tudjuk, hogy Istenre gondolunk. De az Istenre nincsen szó, az Istenre nincsen kép. Az Isten az ott van mindenütt és mindenben. Talán többször kellene megállnunk és elgondolkodnunk. Többször kellene meditálnunk. Kimenni a kiskertbe, simogatni a virágokat, bámulni a színeket, és szótlanul fogadni az Isten közeledését mindenben. Ha ezt megtesszük, akkor szép lassan átalakul a mi életünk. Rend lesz benne. Helyére kerülnek a dolgok. Krisztus keresztje megfordítja a mi életünket. Ami eddig fenn volt, és nagyon fontos volt, és mindent igyekeztem megtenni érte, és talán még másokat lesöpörve is, most kiderül, hogy nem lehet annyira fontos az a cél, hogyha csak ördögi eszközzel lehet elérni. Kiderül, hogy van sokkal fontosabb, és ez pedig az Isten ismerete. Olyan jó, amikor helyre kerülnek a dolgok, amikor rend, az Isten rendje köszönt be a mi életünkbe. Mert akkor tudjuk, hogy mi az, ami fent van, és mi az, ami lent van. És tudjuk azt, hogy az Isten nem földbe sújt minket, bele döngöl ebbe az anyagvilágba, éppen ellenkezőleg azért közelít hozzánk igehirdetésben, éneklésben, szentségekben, mert ki akar emelni minket ebből a látszat világból. Ha lehet, akkor ne higgyünk a gagyi csillogásnak, mert értéktelenség van benne. A forma mögött mindig nézzük és keressük a tartalmat. Mert ha rendbe jön a mi életünk, akkor tudni fogjuk azt, hogy melyik kikötőbe igyekszünk. És akkor, ahogy ez a tragikus sorsú keresztény filozófus Seneca is mondta, ha tudod, hogy melyik kikötőbe igyekszel, akkor a szelek segítenek neked. Mert akkor minden, még a rossz is, a rossz szele is a mi hajónkat előre röpítheti. Csak ügyesen tudni kell, hogy a vitorlát hova állítsuk. A vitorla nem más, mint a mi hitünk. És a hit nem más, mint tapasztalás. Sok-sok tapasztalást kell összeszőni ahhoz, hogy ez a vitorla, ez ne engedje át a Szentlélek szelét. De hát azért vagyunk együtt, azért van kommunió, azért van közösség. A kő el van hengerítve. Ez húsvét evangéliuma. Ne kételkedjünk benne, fogadjuk el a misztérium Deit, az Isten titkát. Mert ha elfogadjuk, akkor elkezdődik az életünkben az, amire mindig is vágyakoztunk. Az élet teljessége, az istenes, már itt, a halál előtt. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, azért az örömhírért, hogy Jézus, ami megváltónk, feltámadt és él. Teremts minket újjá szent lelkeddel, Üszd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével, az élő Úr Jézus Krisztus által. Amen.